Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 1-től a 3 gyermekes édesanyáknak is SZIA-mentes lesz a jövedelmük. Jövő januártól az intézkedést a 2 gyermekes édesanyákra is kiterjeszték, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Benede Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig 1 millióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik, húzta alá a helyettes államtitkár. Szavai szerint az SZIA mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár 3,5 millió forint maradhat egy 3 gyermekes családnál, ami egy nagyon komoly összeg. Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigmond Barna Pál a Migráció Kutató Intézet által a 2015-ös európai migrációs krízis 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik. A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű, védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen. A Demián Sándor program részét képező minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezési pályázatnak köszönhetően már 1300 hazai cég rendelkezik honlappal és social media felülettel, mondta Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Budapesten. A Neumann Technológiai Fesztiválon, ami egyben a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat, hivatalos záróeseménye is volt, Szabados Rihárd közölte, ez az 1300 cég főként a szolgáltató és kereskedelmi szektorból került ki. Az államtitkár ismertette, hogy a pályázat indulását követően 13 ezer cég regisztrált, közülük a folyamatos értékelés következtében 4300-an már megkapták a pozitív támogatói döntést, ami ebben az esetben egy utalvány. Szabados Rihárd kiemelte, a programban rendelkezésre álló 9 milliárd forintból körülbelül 6000 vállalkozást tudnak támogatni. Nyitott pincék, dűlő túrák és kulturális események várják az érdeklődőket október 3-a és 5-e között a Tokaj hegyaljai szüreti napokon, Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján. Az 1932 óta megtartott rendezvény helyszíne idén a Tokaji Fesztiválkatlan, de a település számos pontján is programokkal készülnek a hétvégén. Többek között a Tokaj Hegyalja Egyetem mezőgazdasági technikumában szombaton egész napos szüreti kavalkáddal várják a látogatókat, és a Tokaji Borászok Asztaltársasága is dűlőtúrákat szervez ezen a napon. Emellett egész hétvégén nyitott pincék és kulturális események színesítik a programot, a fesztivál helyszínei között pedig városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik. A fesztivál célja, hogy a tokaji borvidék hagyományait, értékeit és kulturális sokszínűségét bemutassák a nagy közönségnek. Sport. Elindult a jegyértékesítés az Európa bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott első Eurókupa mérkőzésére, amelyen október 16-án Nagykanizsán a törököket fogadja. A nemzeti csapat 3 nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára. Az Eurókupában a tavalyi kontinens viadal 3 érmese illetve a következő Európa-bajnokság 5 társrendezője szerepel 2-4-es csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi EB selejtező sorozatában. A kvartettek első 2 helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi 4-es döntőbe. Végül az időjárásról. Északkelet felől magasabb szinteken egyre vastagabb felhőzet érkezik, így nagy részt felhős idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Kevés helyen gyenge csapadék előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Frigau Bence filmrendező, forgatókönyvíró. Legújabb filmjét, a Jimmy Jaguart szeptember 11-e óta játsszák a mozik, ennek kapcsán ültünk el beszélgetni. Frigauf rendkívül sikeres pályát mondhat a magáénak. Első nagyjátékfilmje, a Rengeteg, 2003-ban elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb első filmdíját. Ezt követte a Dealer 2004-ben, amely szintén a Berlinálén kapott elismerést, és további közel 30 fesztiváldíjat. A Tejú című filmje a fesztivál fődíját, az Arany Leopárdot érdemelte ki 2007-ben. A 2012-es Csak a szél című alkotása a magyarországi romagyilkosságok témáját dolgozza fel, és a Berlini Filmfesztiválon a zsűri nagy díját, az Amnesty International filmdíjat és a Peace Film Awardot is elnyerte. 2016-ban forgatta a Lilium ösvény című filmjét, ami több nemzetközi elismerést kapott, többek között az olaszországi Lecce Filmfesztiválján az Arany Olajfa díjat, valamint a Minszki Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Lisztapád díjat. 2021-ben a rengeteg, mindenhol látlak, a Berlini Filmfesztiválon egyik szereplőjének, Kislinger Lillának hozott ezüst medvedíjat. A rendező munkái formailag sokfélék, de mindig metafizikai, spirituális töltetőek, emellett gyakran foglalkoznak társadalmi problémákkal és az emberi psziché mély elemzésével. Fligau Bence egyedi látásmódja és érzékenysége révén vált a kortárs magyar filmművészet meghatározó alakjává. Jimmy Jaguar, ez a legújabb filmed. A magyarországi bemutatója a Cinefesten volt, pontosan szeptember 5-én.
Igen.
A Cinefest előtt Karlovivári-ban mutattátok be, még júliusban meghívást kapott a film, és érdekes, hogy relatíve vágatlanul, idézőjelve vágatlanul került a film Karlovivári-ban, mert hogy mikor visszaérkezett onnan, akkor még vágtatok rajta, és 10 perccel rövidebb, kicsit feszesebb lett. Ott milyen volt a fogadtatás?
Érdekes, ugye legelőször akkor találkozott nézőkkel a film, tehát nem csináltunk semmilyen tesztvetítést, amit azért szoktunk, szóval ez ilyen szempontból egy lutri volt. Igazából jól fogadták, megtapsolták, mondjuk a díszbemutatókon tapsolni szoktak az emberek, tehát abból azért nem lehet annyira lemérni a reakciókat. Voltak, akik kimentek, de hát a töredéke. Nem nyertünk díjat, annyira el vagyok kényeztetve a szerencse által, hogy ez nekem szokatlan, mert mindegyik filmem, ami eddig mondjuk világpremierje volt, az valami fajta díjat nyert, és ez pedig nem, de hát nem azért csinálunk filmeket, hogy díjakat nyerjünk, hanem az csak egy ilyen kellemes plusz.
Azt mondod, hogy a szerencse által eddig díjakat nyertél, és akkor én azt mondom erre, hogy ugyan már, tehát azért ezt a szerencsére fogni, nem inkább arra, hogy egészen innovatív módon vagy képes filmeket készíteni lelkes csapatoddal. Most már ez a második teljesen független filmet, tehát még csak állami támogatás sincs, ellenben megvan az alkotás szabadsága, ami lehet, hogy ér annyit, nem tudom, tényleg ér annyit? Lehet így filmet készíteni hosszú távon?
Hát hosszú távon nem. Meg ez egy nagyon nehéz probléma, nehéz róla kommunikálni, mert hogyha mi azt mondjuk, azt állítjuk kifelé, hogy mi nulla pénzből is tudunk filmet csinálni, akkor annak egy olyan üzenete van, hogy filmet pénz nélkül is lehet csinálni, de ez nem igaz. Ilyenkor mindig sok vérverejtékkel fizetünk azért, hogy elkészüljenek ezek a filmek, filmet pénzből lehet csinálni, de ugyanakkor meg néha van egy ilyen csillapíthatatlan alkotási vágy az emberben, és akkor megcselekedni kell. Itt még az volt érdekes, hogy én ezt a filmet nem is nagyon tudtam volna bepályázni most a filmintézethez, mert a filmintézetnél nekem fut egy projektem már több mint 5 éve, egy európai koprodukciós film, tehát oda nem is nagyon tudtam volna pályázni ezzel, és nem is olyan típusú film, mint amit ők támogatnak. Ez egy abszolút kísérleti film, aminek szerintem a függetlenség az jót tesz.
Azt nyilatkoztattam már, hogy a megszállottság az, ami vonza például a producereket, meg az alkotótársakat, akik szinte ingyér dolgoznak veled, és ez a megszállottság beöledjön egyértelműen. Meg a filmjeidben is látszik ez a megszállottság. És azt is nyilatkoztad korábban, hogy már egészen fiatalon, tehát 14 éves voltál, amikor elolvastad a Bűn és bűnhődést, és akkor is nagyon megfogott Raskolnikovnak az őrülete, tehát maga a bűn, a gonoszság, ennek a lélektana, hogy ez hogy működik, és amúgy is te magad is megszállottan nézel akár olyan YouTube videókat is, ahol bűnösöknek a lélektana tárul fel, például azáltal, hogy nyomozók kérdezik őket egy szabályos nyomozás során, és nekik válaszolniuk kell a kérdésekre,
és ez biztos nagyon izgalmas feladat különben, és nagyon fárasztó is lehet alkalmasint földeríteni egy pszichológusnak, pszichiáternek, hogy valóban mi dolgozik egy ember elmében. És ennek a filmnek a kapcsán erről hatványozottan fontos beszélni, mert elképesztően fontos jelentősége van annak, hogy mi működik belül az emberi lélekben, az emberi agyban, szinte feldolgozhatatlan és racionálisan magyarázhatatlan. Jimmy Jaguar, ez a címe a te filmednek, ami egy gyerekkori mondóka, és erre is te emlékszel, még óvodás korodban hallottad?
Igen, ez a 70-es években egy népszerű mondóka volt a játszótereken.
És te is mondogattad?
Én is, hát ezt énekeltük. Tudod, ez ilyen érdekes, mert ennek nincs írott verziója, szóval, hogy ez így tényleg úgy mondóka, hogy szájról szájra terjed, és senki se tudja, hogy honnan ered.
Most semmi értelme.
Nincs értelme, igen. Hát de annak sincs, hogy Ankatoténusz flóra, tehát sok ilyen mondóka van, de azoknak ismerjük az eredetét. Ennek nem. Ez valahogy csak szájról szájra terjed, és nincs jelen a népi folklórban, tehát azt se lehet mondani, hogy ilyen típusú népdal. Azt lehet mondani, hogy egy népi mondóka, csak ez a nép, ez a panelházak játszóterein élt. És akkor ott mi közöttünk, gyerekek között terjed. Kitalálta ki? Azt nem tudom. Minden esetre, amikor ezt énekelgettük, egyszer ott volt egy tűzoltó, aki a zsanai gázkitörésen dolgozott. Ez a zsanai gázkitörés, ez egy ilyen elég nagy volumenű ipari katasztrófa volt Magyarországon, szerintem ilyen 78-ban mondjuk, és ott volt egy tűzoltó, aki dolgozott, tüzet oltott a zsanai gázkitörésen, és ő a stressztől megőrült, a rettenetes nyomástól, és elkezdett mindenféle szellemeket látni. Olyan szellemeket, amik ott a földből kitörő égő gázból a föld alól bújtak ki, mint hogyha a pokolból léptek volna elő. Gyógyszereket kellett szednie, hogy ne lássa ezeket a szellemeket, mert különben ott voltak körülötte. És akkor, amikor erre a játszótérre lejárt, ahol mi játszottunk, akkor éppen nem szedte a gyógyszereit, már szakka halucinált, és egyszer csak így fölállt, és rám mutatott, hogy ő a Jimmy Jaguar. Miközben mi a Jimmy Jaguar mondókát énekeltük, és azt mondta, hogy ő a Jimmy Jaguar. Utána arról elkezdett beszélni, hogy ezt látta, hogy a Jimmy Jaguar az egy jaguár, egy fekete jaguár, ami a zsanai gázkitörésnél ott kiszabadult a föld alól, és ő egy szellem, aki őt üldözi. Én ezt az egészet, ezt így bezártam magamba, ez egy ilyen bizarr, kicsit félelmetes, meg máskor kellemesen borzongott a gyerekkori emlék, amit bezártam magamba, úgy, mint a többi emléket, és aztán ez valamiért, azt nem tudom sajnos megmondani, hogy miért, de ez 2 évvel ezelőtt így kinyílt ez a szelence, és előjött belőle ez a szellem.
a szellem, ez benne volt a tűzoltóban, de nem csinált semmi különöset. Ő üldözte, ugye? Ő neki volt egy rossz érzése. Na most a te Jimmy Jaguarod ellenben üldöz embereket, belemászik a testükbe, ő lesz egy démon, a démon, és a maga módján igazságot szolgáltat.
Igen.
Én ezt ennek találtam, hogy ha az igazságszolgáltatás bizonyos helyzetekben nem működik, akkor máshogy kell érvényt szerezni.
Ez így van szerintem. Akkor, amikor a bosszú képbe kerül, most úgy értem, hogy a büntetőjogilag látható bosszú, az önbíráskodás megjelenik, az mindig az igazságszolgáltatásnak a deficitje szerintem. Tehát akkor valami nem sikerül az igazságszolgáltatásban, és akkor valaki ezért valamit megbosszul, ugye akkor már ő lesz a bűnelkövető. És ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog, főleg akkor, hogyha a társadalom nagy része úgy gondolja, hogy amúgy az az ember megérdemelte a felelősségre vonást, de az igazságszolgáltatás mégse volt képes arra, hogy őt felelősségre vonja. És az egyik ügy, ami a Jimmy Jaguar című filmben szerepel, az a Radovan Karadzsicnak az ügye, aki egy szerb tömeggyilkos volt, és ő a délszláv válság háború után egyszerűen eltűnt, és szakállat növesztett, és egy természetgyógyászként bújkált, egy olyan természetgyógyászként, aki éppként Ausztriában is részt vett természetgyógyász kongresszusokon, áll ruhába és egy hamis identitás alatt élt, és akkor ez engem például nagyon megikletett. Az egyik téma, amiről a Jimmy Jaguar szól, az az, hogy egy Magyarországon rejtőzködő szerb háborús bűnöst a démon egyszerűen megtalál, és az igazságszolgáltatás kezére adja.
Ebben az esetben a démon két személyben lakozik, ők maguk elkövetik azt a bűncselekményt, vizsgálattárgya is lesz ez a bűncselekmény, akkor most tulajdonképpen hogy is történt ez, mi az, hogy démon hajtja végre a cselekményt, mert akkor tulajdonképpen ezzel hárítod a felelősséget, hát hiszen nem én voltam, belém bújt a démon, és elkezdődik egy nyomozás. És ugye az az érdekes, és innentől kezdve már is elég misztikus eddig is, de innentől kezdve átterelődik tényleg a misztikum irányába a történet, hogy mindenkit kell szépen folyamatosan fogjul ejteni a démon. És nagyon nehezen jövünk rá, én legalábbis egészen a film végéig nem jöttem rá, hogy igazából valóságosan a te világodban ennek a démonnak tényleg mi a szerepe.
Hát igen, hogyha egy természet feletti erő manifestálódik, és elkezd mozgatni embereket, akkor azt nem tudjuk, hogy ott mi történik. Éppként szerintem a hit ilyen, hogy amikor Istenben hiszel, és elkezd kialakulni egy szekta, vagy egy vallási csoport, ott nincs konkrét tan, ott még nincs az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, csak érzünk valamit mindannyian, és akkor ez így formálódik. Szerintem ez valahogy így született meg. És hát a film ennek a fajta spirituális indítatásnak a nyomába szegődik. Én úgy gondolom, hogy élünk egy társadalomba, és ez nem is feltétlenül kell csak Magyarországon lenni, most egész Európában ez van, hogy háborúban az orosz-ukrán háború, akkor közben megy az Izraelbe a háború, és akkor közben most jöttünk ki a Covid-ból. Tehát valahogy az az érzés, hogy valakinek valamit csinálnia kell már, hogy megtörténjenek a változások, az nagyon erős, és az előhív ilyen mindenféle erőket szerintem. És itt most nem valami lila, ködös dologra, vagy misztikus dologra gondolok, hanem ez manifestálódhat akár egy politikai pártban, vagy egy új vallásban, hogy valamit az emberek csinálni akarnak, hogy megváltozzanak a dolgok, hogy ezeket a mindannyiunkat bizonytalanságban tartó erőkkel valami történjen.
Neked van ilyen démonod?
Hát engem nagyon foglalkoztat a bosszúza. Valószínűleg sok minden dolog miatt állnék én bosszút. Például a Rengeteg mindenhol látlak című film, amit pár évvel ezelőtt készítettünk hasonlóan ilyen költségvetés nélkül, az is egy nagyon fura kísérleti film volt, mint ez. Annak az utolsó jelenete az arról szól, hogy a rák gyógyászatban jelenlévő sarlatának közül az egyikről szól, aki tulajdonképpen a haldokló rák betegeknek az utolsó reményéből próbál pénzt kifacsarni saját magának, és azok a hozzátartozók, akik elveszítették a rokonaikat, azok összefognak, és azt az áll természetgyógyászat gyógyászt, azt a sarlatánt, aki hitegette és elszedte a pénzét a rákos betegeknek. Ezek a hozzátartozók úgy érzik, hogy az ő elvesztett hozzátartozókat nem tudják már visszahozni, de arra képesek, hogy megállítsák valahogy ezt az embert, és felbérelnek egy bérgyilkost, és fizetnek neki azért, hogy megölje konkrétan ezt az áltermészetgyógyászt. És ezt végrehajtják ebbe a filmbe, és le is lövik ezt a természetgyógyászt, és amikor én ezt a jelentet megírtam, meg megrendeztem, meg megnézem, akkor mint hogyha én magam tényleg elégtételt kapnék. Tehát mint hogyha én, mint egy magyar állampolgár, nem azt csináltam, hogy oda mentem és lelőttem, amit sokszor az ember dühébe azt érzi, hogy ezt érdemelni ez az ember. Hála Istennek nem teszem meg ezt, mert ez egy rémtett lenne. Ez egy nagyobb rémtett lenne, mint amit ez az ember elkövetett, vagy mondjuk hasonló súlyú, hanem én, mint művész, erre úgy tudok reagálni, hogy írok akkor egy ilyen jelenetet, ezt leforgatom, és akkor ez valahogy így megtörténik. És felhívja a figyelmet a valós esetre, vagy a valós problémára. És a Jimmy Jaguarban is ez volt, hogy egy szerb háborús bűnös bujkál az Alföldön. Ő egy hamis identitással él itt, és most meghúzza magát, meg csendben él, de akkor meg háborús bűnöket követette, hogyha nem lenne más mód arra, hogy ezt az embert börtönbe juttassuk, akkor biztos engem nagyon zavarna, hogy ott van, és valamit csinálni akarnék. És akkor ez, amit mondok, hogy valakinek most már valamit csinálnia kell. És akkor manifestálódott egy szellem. Ez a film, ez egy kísérleti film. Nagyon sok szempontból sok mindent próbáltunk ki, igazából egy sorozathoz készítettünk egy pilotot, csak olyan erejű színészi játékok valósultak ott meg a kamera előtt, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes összevágni egy ilyen nagy játékfilmé, de hát ez egy erősen kísérleti film, sok türelmet igényel, meg nyitottságot a nézőtől, mert valami olyasmit lát, amit még nem látott eddig, és közben meg ezzel párhuzamosan meg arra készülünk, hogy az alapkoncepció szerint, mi szerint van egy szellem, vagy egy démon, aki bosszút áll azokon az embereken, akik kizárólag azért vannak életben, mert törvénybe ütközik, hogy megöljék őket. Sok ilyen ember van, több ilyen ember van, mint azt az ember elsőre gondolná. Egy elég sötét alapképlet ez, egy sorozat, ami arról szól, hogy ennek a démonnak az útját követi a megszállott embereken keresztül, és a végrehajtott bosszú cselekményeken át. Csak az a sorozat, amit akarunk csinálni, az egy sokkal inkább egy ilyen előre megtervezett, megírt forgatókönyv alapján készülő sorozat. Ez a film, ez pedig igazából csak felvillant lehetőségeket abból, hogy mivé válhat ez a történet akkor, hogyha készül belőle egy sorozat.
Tehát akkor ez a sorozat ugyanilyen logika mentén fog elkészülni?
Most egyelőre mi arra nyertünk pénzt, hogy a forgatókönyveket megírjuk. Ez egy Európai Uniós pályázat, egy kreatív média pályázat az a neve, és ezzel nyertünk úgy pénzt, hogy nem hogy a sorozatot nem tudjuk bele leforgatni, a forgatókönyveket tudjuk megírni ebből a pénzből a sorozathoz, és akkor utána el tudunk kezdeni pályázni azokkal a forgatókönyvekkel. Ez egyébként nagyon fontos. Mert egy sorozatnak a forgatókönyveit, tehát ugye, hogy 6 rész, és akkor 6 forgatókönyvet kell írni, az embertelen mennyiségű energia, azt nem tudnánk megcsinálni önerőből. Úgyhogy ez most egy szerencsés helyzet, hogy most ugyanazt a munkát végezzük, amit az elmúlt 2 évben végeztünk, csak most pénzt fogunk érte kapni. A 2 dolog között az a különbség, hogy az egyik az egy önfelelt játszadozás volt, teszteket csináltunk, kísérleteztünk, és ennek a végeredménye ez a fura, sokszor szabálytalan film, aminek az a címe, hogy Jimmy Jaguar. A sorozat az pedig egy gondosan megtervezett, előre megírt dolog lesz, és sok közös van. Az elkészítés módja más, mert az egyik egy spontán dolog, a másik egy tervezett dolog, de például most annyival előre jutottunk, hogy a szereposztásnak egy nagy része az megvan. Azokat a színészeket, akik a Jimmy Jaguar című filmben játszottak, nagy részük, például a Major Erika, Jakab Júlia, Balla Eszter, a Sólyom Aliz, és még mások, azok meg fognak jelenni a sorozatban is, hogyha egyszer elkészül. Az operatőr is ugyanaz az ember lesz, Gyurica Mátyás, és a többi. Szóval sokat fejlődtünk ezzel a filmmel, és közelebb kerültünk a majdani sorozathoz.
Nem csak profi színészek szerepelnek a te filmedben, a Jimmy Jaguarban, hanem nagyon érdekes látni egyébként igen ismert embereket, pszichiátereket, úgy mint Bánki György, úgy mint Feldmár András, a szociológus Sík Endre,
az antropológus Főzi Vilma,
és Gulyás Marci is szerepel. Őt színészként szerepelteted, mert ő ugyanúgy riporterként szerepel, ahogy egyébként szokott.
Nem saját magukat játsszák, hanem egy fiktív karaktert játszanak, de őnekik ugyanúgy kell viselkedniük, mint ahogy az életben szoktak. Tehát a Bánki Gyurinak az elképzelései a démoni megszállásról szerintem nem mindenben azonosak azzal a szöveggel, amit ő ott elmondott. Főleg azért nem, mert ő ezt sokkal szofisztikáltabban és részletesebben ki tudja fejteni, nyilván egy nagyon nagy tudású emberről van szó, de itt most csak ezt a szöveget kellett elmondani. Csak én ezt sokszor szeretem, hogy hát, hogyha neki úgyis az a foglalkozása, hogy ő pszichológus és pszichiáter, mondjuk a Bánki György, akkor miért egy színésszel tanítassam meg a szakszavakat? Miért nem valaki olyan játssza ezt el, akinek eleve ez a foglalkozása? Vagy ha már itt van a Gulyás Marci, aki ugye fel kell reggel és este lefekszik, és közte semmi másra nem foglalkozik, az, hogy ő riporter, ugye egy médiabirodalmat vezet, ami ráadásul az ő személyre épül. De hát én barátságban vagyok a Marcival, és nekem ez evidens volt, hogy akkor őt megkérem. Egyébként amikor felhívtam, akkor azt mondtam neki, hogy most képzeld el azt, hogy mondjuk a Huszárik Zoltán filmrendező annak idején, a 70-es években felhívta volna a Vitrai Tamást, tévés személyiséget, és azt mondta volna neki, hogy Tamás, játsz a filmembe, akkor most mi így 2025-ben nekünk mennyire jó lenne nézni egy Huszárik filmbe a Vitrai Tamást, hogy ott van ez a tévés személyiség, és ez mennyire jó lesz majd nekünk 20 év múlva visszanézni téged ebbe a filmbe. És akkor ezen így nevetgéltünk, és akkor elvállalta. Ez az ő életéből egy nap volt, és szerintem végtelenül profin megcsinált.
Az egészben nekem az volt a benyomásom, és ez az összes színészre vonatkozik, a profi színészekre, és az említett tulajdonképpen tudós emberekre, hogy nagyon spontánul történnek a dolgok. El is tudom képzelni, hogy mivel mondtad, hogy ez egy pilot film, egy kísérleti film, hogy így lépésről lépésre állt össze, és akár maguk a színészek meg a szakemberek részt vettek, a saját gondolataikat hozzátették. Mennyire volt improvizatív az, ami történik a filmben?
Hát mindenkinek a gondolatai benne vannak, mert én hosszan beszélgettem a forgatás előtt velük erről, és sokszor megihletett az adott ember. Tehát, hogy például a Feldman András gondolkodik a világról, abból én sokat tanultam, mert az Andrással barátságban vagyunk már több mint 20 éve. Szoros barátságban megint készítettem róla egy filmet annak idején, ez az első film, ami róla készült, és nyilván az ő gondolatai hatásra voltak rám, tehát azokat a gondolatokat írtam le kb., amit tőle tanultam, és ráadásul az ő modorába írtam meg neki, hogy ő mondja el, tehát ilyen módon mindenképpen egy oda-vissza játék volt, de amikor egy ilyen film készül, akkor mi nagyon-nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a néző az azt higgye, hogy az improvizáció. És közben pedig minden tűpontosan le van írva. Talán a legtöbbet improvizált ember az épp, mint a Bánki Gyuri volt, mert ő kicsit olyan, hogy a sportot űzne abból, hogy csak azért se úgy mondja el, hogy le van írva. Csak ezt annyira jól csinálta, a tartalma annyira megfelelt, és annyira hitelesen csináltam, hogy én ezt hagytam. Ő nagyon átkonstruálta a mondat szerkesztést. A többiek azok pontosan ugyanazt mondták, ami le volt írva.
Azt hiszem, ez olyan lehet, mint a stand-upolóknál, hogy úgy tűnik, mintha ott jönne a poén, de ha a poén nincs pontosan kidolgozva, begyakorolva, akkor elveszi.
Pontosan. Az egész filmben, ebbe a filmben, meg az én korábbi filmjeimben, például az emlegetett rengeteg kettőben, ott is az volt, hogy ezen dolgoztunk a legtöbbet, hogy ez úgy nézzen ki, mert hát ettől nagyon hiteles, hogyha spontánnak tűnik.
Olyan, mintha egy dokumentumfilm lenne az egész, hiszen van egy riporter, aki a háttérből kérdez, egy női hang. Ki ő?
Ő a Bernard Barbara, egyébként a filmnek az executive producere. Ő vele nagyon régóta dolgozom együtt, a rengeteg filmet is ezelőtt vele csináltuk. Ő egy tévés osztályban végzett lány, aki ezekben az interjús helyzetekben ott volt, mint producere a forgatáson, és közben a tévériporter a szakmája. Ezért megkértem, hogy Barbie akkor most tett föl te a kérdéseket, és ő csinálta, és tulajdonképpen mi azt gondoltuk, hogy aztán a hangját ki fogjuk cserélni, de annyira illett ehhez az egészhez szerintem az ő hangja, hogy végül is őt választottuk, az ő hangja maradt bent.
Igen, néha halkabb, néha erőteljesebb, néha oda kell figyelni, hogy mit is mond. Az artikulációja az nem mindig tökéletes. És akin én még nem éreztem tökéletes artikulációt, de valószínűleg a karakterből fakad a Major Erik által alakított tojás figura, mert azt gondolom, hogy egy nagyon sérült ember.
Hát motyog, mert a karakter motyog. De hát szerintem az egy abszolút felejthetetlen alakítás. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy oka van annak, hogy valaki ezt a film megnézi, az ő egy iszonyú intenzív belső munkával megcsinálta ezt, és annyira, hogy félelmetes volt, tehát a Balla Eszter, aki szinte nagyon-nagyon jól játszott
a
határozott nyomozónőnek a szerepét, de ő például nekem írt este, hogy nem tud szabadulni attól a hatástól, amit az Erik kiváltott benne, mert ők tényleg 8-10 órán keresztül ott ültek benne egymással szembe a kihallgatás szituációban, és Erik ezt a motyogos dolgot ott csinálta, ami borzongató volt, nem csak a vásznon az, hanem csinálni is az volt.
De milyen érdekes, amit mondasz, hogy az Eszter így reagál, mert hiszen ott az a szituáció, hogy az Erikben benne van a démon, és a forgatókönyv szerint is a démon démonizálja magát a nyomozónőt is.
Igen.
És ez megtörtént a valóságban, ahogy most ezt mondod.
Igen. Gondold el azt, hogy közben ezt mi is átéltük, tehát képzelj el mondjuk 20 embert, aki 2,5 évig, nem minden nap, leállásokkal, néha hosszú leállásokkal, de 2,5 évig forgatunk egy filmet, teljes odaadással, meg mindennel, ami egy démonról szól, és akkor az már egy kérdés, hogy mi forgatjuk-e a démonról a filmet, hogy a démon minket használ arra, hogy őról készül szélregyfény. Szóval ez így állandóan megjelent, hogy úgy éreztük, hogy minket mozgat valami. Aztán ilyenkor hiába tudja az ember, hogy ez egy ilyen kognitív torzítás. Ez olyan, mint amikor, hogyha te mondjuk akarsz venni egy Volkswagen kocsit, akkor utána az utcán csak Volkswageneket fogsz látni. És itt is az volt, hogy akkor már hirtelen mindenben a démonokat láttuk, meg mindenben a bosszút láttuk, meg azt, amivel foglalkozunk. És hát mivel ez egy bosszú álló démonról szól, ezért a megszállottság, az a megszállottság, ami a no-budget filmkészítőket hajtja, az benne volt.
Meggyőzni ehhez a tényleg nagyon-nagyon kivételes, akár vegyük úgy, hogy szinte abszurd témához a te alkotótársaidat és kivételesen elismert koponyákat. Tehát amikor előjössz egy ilyen teljesen elvarázsolt ötlettel, és mondhatnák, hogy ugyan már, Bence, hát ne hülyéskedj már, hát mi az, hogy démon? Ez valahol egy másik dimenzió. És hiszünk mi a másik dimenzióban?
Hát igen, nem. Tehát ezek sokszor ateista emberek, akik egyáltalán nem spirituális beállítottságok, viszont olyan intellektusok, akik nyitottak az új dolgokra. És hát én, amit megtanultam itt ebbe a álmokfutásban, amit most már itt 20 évet csinálok, főleg akkor, amikor költségvetés nélküli filmet készítünk, hogy a megszállott maga, ha én magam megszállott vagyok, az engem karizmatikussá tesz. Én nem is biztos, hogy az vagyok, de ha megszállottá válok, még egy filmterv megszállottjává, akkor abból egy karizma kiépül, és az meg olyan, mint a fény, amire így rárepülnek a bogarak. Tehát én kétszer senkinek sem mondtam el semmit. Fölhívtam valakit, elkezdtem mondani, mentegetőztem, ugye azzal az attitűddel pont, amit te mondtál, most hát most egy ilyen fura dolgot fogok mondani, de van találkozási vágy. Ilyenkor a két értelmiségi ember találkozik. A Gulyás Marcinak mi nagyon kedveljük egymást. Őnek is olyan élete van, nekem is 3 gyerekem van. A Gulyás Marci meg egy médiabirodalmat épít, meg neki is van egy magánélete. Egyikünknek se lett volna arra ide, hogy leüljünk egy sörrel a kezünkbe és beszélgessünk. De ahhoz, mind a kettőnek volt ideje, ez egy nagyon sűrű, koncentrált jelenlét, hogy ott ülünk egymással szembe, és megalkotunk valamit. Erre volt időnk, erre neki is volt ideje, meg nekem is. Ez ugyanúgy igaz a Feldmár Andrásra, a Főzi Vilmára és a többiekre. A Jakab Júli nagyon jó barátom, tehát ő neki van 2 gyereke, 3 kutyája, meg nem tudom hány macskája. Nagyon nagy nehézséggel menedzseli az életét. Ezt csinálom, meg azt csinálom. Az, hogy mi csak úgy leüljünk és fecserészünk, az soha nem fog megtörténni. De az, hogy Jakab Júli eljöjjön és szerepeljen ebbe a filmbe, az mégis bele tudjuk csatornázni az életünkbe, mert akkor megtörténik a művészet, létrehozunk valamit, amit itt láttál a filmben, és egyébként míg megyünk a forgatásra, megkérdezzük, hogy amúgy hogy vagy. És akkor ez így működhet. Tehát a rövid válasz az, hogy értelmiségi emberek kíváncsiak egymásra. És akkor valami kapcsán lehet találkozni.
Ugye az egyik szereplőt Kislinger Lilla, aki azért már ezüst medve díjat is kapott az előző filmedért a Berlinálé.
Ilyenkor nagyon érdekes, mert tudod, hogyha én azok után, ugye Lillának adtam egy szerepet a Rengeteg kettőbe, amivel ő a Berlinálé megnyert egy ezüst medvét, akkor utána én Magyarországon, vagy bárhol, bármilyen színészt felhívok, és azt mondom neki, hogy van egy no-budget film, és van-e kedved 1-2-5 napot forgatni, akkor azonnal igen fog mondani. Hát persze, hát ez egy hatalmas szakmai lehetőség és kihívás neki arra, hogy megnyilvánuljon egy ilyen filmbe, és akkor szerintem az is felmerül benne, hogy esetleg ezt egy fesztiválon látni fogják, és lehet, hogy ő is díjat fog kapni. De ugye az, hogy a színészeknek az nagyon fontos, és az én filmjeimben van mód arra, hogy hosszú monológokat mondjanak el, és így lássuk az arcukat. Hát kell hozzá szerintem azért valami gyakorlat, hogy az ember egy olyan ajánlatot tegyen, amit nehéz visszautasítani.
Rettentő sikeres filmeket készítettél, és remélem nem haragszom meg, ha azt mondom, nem elsősorban a közönség szempontjából készítettél sikeres filmeket, hanem a szakma szempontjából, a fesztiválok szempontjából, A-kategóriás fesztiválok szempontjából, ahova óriási dolog, hogy mindig meghívják a filmeidet, de az elsővel el kellett oda jutni. Ez volt a Rengeteg.
Meg az első rész.
Az első 2002-ben.
Igen.
És a Csak a szél, amivel megnyerted a Berlinálét, ugye a roma gyilkosságok története, aminek azért óriási publicitása volt, az átlagosan nagyobb publicitása volt itthon is, az pedig 2012-ben készítetted. Akkor már sinem voltál, és azóta meg egyfolytában minden filmedet meghívják különféle A-kategóriás fesztiválokra, hiszen ugye Carlo Vivari-ban indítottál már most a Jimmy Aguel esetében. De amikor az első filmed elkészült, és az elsővel gondoltad azt, hogy ki kéne lépni az ismeretlenségből, akkor mi volt az az út, ami elvitt téged a Berlináléhoz?
Azért azt elmondanám, hogy az én véleményem szerint a fesztivál díjak nem határozzák meg egy film értékét. Úgy értem, hogyha díjakat nyer egy film, az egy biztos, hogy valamilyen érték, és az fontos, de nagyon sok olyan értékes film van, ami nem kap díjat. Az én esetemben az volt, amikor a Rengeteget megcsináltam 2003-ban, hogy ez az Infostúdióban készült ez a film, Muhi András producer befogadta ezt a filmet, ő neki nagyon-nagyon tetszett, ő azt gondolta, hogy ez egy olyan film, mint egy John Cassavetes film, csak ez nem akkor készült, hanem most. És az természetes, hogy a filmeket kiküldik az A-kategóriás fesztiválokra, mert mindenki ki akarja juttatni a filmjét. És az András kiküldte ezt a filmet, és egyszerűen csak így el se hittük, de a Berlinale meghívta ezt a filmet, ott is szerepelt a programjában, és akkor onnantól kezdve nekem természetes, hogy persze, hogy kiküldjük, és akkor mindig reménykedünk, hogy meghívják. És akkor ez az, amire én azt mondom, hogy szerintem ez szerencse is. Nagyon sokat kell dolgozni, jól kell kiválasztani a projektet, jól kell elkészíteni pontosan, hitelesen, stb. De ehhez mindig társul egy szerencse is, ami éppen ahhoz a közízléshez, hogy az, amit éppen az emberek vágynak, arra éppen az ember találjon olyat, ami egy érvényes dolog. És én ezt azért gondolom szerencsének, mert én tudatosan ezt soha nem csináltam. Tehát én mindig csak azt csináltam, ami engem érdekel. Tehát, hogyha nem hívták volna meg a filmjeimet, én akkor is ezeket a filmeket készítettem volna, mert ezt foglalkoztam.
Visszatérve a Jimmy Jaguarhoz, semmiképpen nem spoilerezném, de azért az fontos elmondani, hogy azért nem annyira elvarázsolt ez a történet. Vesz egy olyan fordulatot, különösképpen a végén, amikor abszolút értelmezhetővé válik, hogy miért volt neked fontos elkészíteni ezt a filmet.
Ez nem tudjuk elárulni, de ami fontos, hogy azt a jelenetet, valamiről szól ez a jelenet, nem mondhatjuk el, és ezt a jelenetet 3 hónappal azelőtt írtam meg, mielőtt a valóságban megtörtént az az ügy, amire reflektál, ami hátborzongató volt. Mint hogyha valamilyen módon, hát most úgy tűnik, hogy előre megláttunk valamit, ami aztán később megtörtént, de ez annyira így volt, hogy újra akartuk forgatni. Tehát én Gulyás Marcinak, aki valamilyen módon kapcsolódik ez az ügyhöz, ezt majd meg lehet nézni a filmben. Én elküldtem neki a leforgatott jelenetet, hogy nézd, mi ezt egyébként leforgattuk már 3 hónapja, és egyébként azon gondolkodunk, hogy mit csináljunk ezzel, mert teljesen más úgy megnézni ezt a filmet, hogy ez valóban megtörtént, vagy mint a mi esetünkben, amikor még nem történt meg, és mi már leforgattuk. És akkor végül én úgy döntöttem, és ezért én nem fogom megváltoztatni. Tehát ezt benne hagyom, és akkor benne lesz ez az érdekesség, hogy előtte írtam meg, és leforgattuk, és aztán az élet pedig megcsinálta ezt a dolgot. Soha nem fogjuk megérteni, hogy ez hogy történt, ez lett.
És ez a filmből egyébként nem derül ki, hogy ti elő csináltátok meg. Igen. De most, hogy mondod így, még hátborzongatóbb, még démonisztikusabb, igen, hogy maradjunk a filmnek a fő vonulatánál, hogy mégiscsak dolgozik egy démon. Nem látom magam előtt azt, hogy te majd valamikor egyszer egy ilyen nagyon igazán közönségfilmet fogsz készíteni. Jól látom?
Pedig most aztán mindent el fog követni. Azért, mert ezzel az eszköztelen filmkészítéssel, tehát a no budget film, amikor nincs költségvetés egy filmnek, ebből abszolút elegem van. Nagy költségvetésből szeretnék forgatni. Nem lesz közönségfilm nyilván, de egy előre alaposan megtervezett filmet fogok írni, a kidolgozott forgat és profi stábbal szeretném most már ezt elkészíteni. Egy igazi nagy mozit akarok csinálni. Mert ezt nagyon rég csináltam, ilyet több mint 10 éve.
Melyik volt ez?
Hát a Csak a szél volt az utolsó, de mondjuk az is egy kisebb volumenű. Igazából az előtt, akkor az most nem tudom, 15-6 éve volt a Vum című film, ami egy olyan film, hogy így beülsz a moziba, és egy nagy vásznon látsz egy igazi nagy színes, szagos filmet. Most erre készülök, mert hiányzik ez a fajta filmkészítés, és szeretném megmérettetni újra ebben magam. Egyébként ez nem egy választott út volt, amit én csináltam. Sokáig nem jutottam volna hozzá filmhez, meg olyan is volt, hogy egy PEC széria miatt nem tudtam elkészíteni egy filmet, ez a Csernobil film volt. Készítettünk egy Csernobil atomkatasztrófát feldolgozó európai koprodukciós film lett volna, már összejött a pénz, de kijött az amerikai sorozat a Csernobilról, ami aztán hatalmas siker lett, de hát az lett az egyik eredmény, hogy én nem készítettem el azt a filmet, amin dolgoztam előtte még 2,5 évig. Tehát ilyen helyzet volt, már az is egy nagy film lett volna, de most bent van a filmintézetnél egy filmterve már 5 éve, nagyon támogatóak ezzel a filmtervel, mellénk álltak, és egyébként sokszor volt, hogy ki is rúghattak volna minket, mert itt is volt egy PEX széria, volt egy orosz befektető, de aztán az orosz-ukrán háború miatt azt a pénzt elveszítettük, de az NFI velünk maradt, és támogatja ezt a filmet, és nem sokára fognak dönteni arról, hogy támogatják-e. Én nagyon örülnék, hogyha ez megtörténne, mert akkor tudnék egy nagy igazi filmet csinálni.
És ez miről fog szólni?
Az biohorror.
És maradsz a reáliák talaján?
Ez sokkal-sokkal realistább film lesz, igen, de közben hát van benne egy komoly fikciós elem. Ez a globális felmelegedésről szól, a permafrostból kiolvadnak őslények, és itt vannak benne a mi világunkba, és ezt a nagyon furcsa találkozást az ősi világ és a mi világunk között, ezt tematizálja a film.
És ez egy játékfilm lesz.
Igen.
Egy hagyományos játékfilm, storytelling, igen, megy előre a, igen, történet.
Kidolgozva minden, ezt szeretném is csinálni, úgyhogy ez lesz.
És a szokásos stábban?
Főmunkatársak maradnak, de ide komoly, igazi szakemberek vártak el. Ez most csak azért mondom, mert én is szakemberekkel dolgozom, csak ők kezdők. De ebbe a filmbe itt már sok olyan lesz, akik már tapasztalt profik lesznek.
Mikorra várhatjuk ezt a filmet?
Hogyha minden jól megy, akkor tavasszal már forgatunk.
Mi lesz a címe?
Csontláz.
És akkor hova lesz a te szabadságod? Mert azt mondod, hogy most már nem akarsz ingyen filmet készíteni. A Jimmy Jaguárnak is te vagy az egyik producer. Minden, mert tudtál még szeretni hármat, mert szeretnek téged, mert megszállott vagy. De ugyanakkor azt is mondtad, hogy azért jó így filmet készíteni, mert nem függ senkitől, és azt csinálsz, amit akarsz, és senki nem fog beleszólni. Óriási rizikó, rengeteg munka, aztán vagy összejön, vagy nem. De ha te elkötelezed magad...
Pont ez érdekel. Most egy kicsit nem hiányzik nekem, hogy én cipeljem a kamera felszerelést az operatőren, meg a színésszel együtt, meg hogy mi kenjük a szendvicseket a stábnak. Ezzel én jól laktam, ez elég volt nekem. Én most szeretnék egy kicsit kényelmesebb pozícióba lenni, aminek, így hogy mondod, van ára, tehát kevésbé leszek független, de nem baj. Most ez nekem elég volt a függetlenségből. Szeretnék egy ilyen tisztességes filmrendezőként dolgozni. 51 éves vagyok, most nekem ez jól esne egy kicsit megpihenni ebbe a hagyományos filmkészítésbe.
A mai Kávéház vendége Frigau Bence filmrendező, forgatókönyvíró volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!